Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 25. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, így magasztaljuk tovább a mi Urunkat az 581. számú dicséretünk első 4 versének éneklésével. Az 581. számú dicséret első verse így kezdődik: Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 19. részéből, a 41-től a 44-ig tartó ígeversekből. Amikor közelebb ért, tudnélik Jézus, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid előtt. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenséged sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelül szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Amen. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Jertek, tegyük ezt, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked, Urunk, Istenünk. Köszönjük a megtartatásunkat, életünket és az időnket. Köszönjük, hogy irgalommal és szeretettel vetted és veszed körül életünket. Köszönjük hazánkat, nemzetünket, magyar testvéreinket határon innen és túl, és magasztalunk azért, hogy az előttünk járt nemzedékekben mindig voltak olyanok, akik nem mondtak le a szabadságról, és ha kellett, harcoltak érte, mint ahogyan tették ezt sokan 1848-49-ben is. Köszönjük, Urunk, hogy életnek beszédét adtad az ígében, hogy világos utakon vezess bennünket Jézus útján, az örök élet útján. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád jöhetünk szenvedésünkkel, betegségünkkel, magányunkkal és félelmeinkkel is. Jöttünk hozzád, Jézus, amint vagyunk, mert te azt ígérted, hogy aki hozzád jön, azt te nem küldöd el magadtól. Légy áldott ezért, Urunk. Kiáltunk a közénk érkezett gyászoló testvéreinkért is. Kérünk, adj megsebzett szívüknek megnyugvást, vigasztalást és tőled való békességet. Szólj, Urunk, kérünk és adj nekünk ígédet értő szívet és engedelmes életet. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve 778. számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik: mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Az igehirdetés alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből olvasom, annak 27. verséből. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Amen. Kedves testvérek, idén március 15-e nemzeti ünnepünk úrnapjára, vasárnapra esik, ezért arra gondoltam, hogy beszéljünk ma egy olyan témáról, amit református templomainkban ugyan gyakran érintenek az igehirdetések, de ráfókuszáltan, talán ritkábban. Ez pedig a hívő ember kapcsolata a hazájához. Hogyan is viszonyulunk mi, Isten igéjén tájékozódó emberek, és hogyan viszonyulunk ez alapján a népünkhöz, nemzetünkhöz, hazánkhoz, történelmünkhez, ezer éves kultúránkhoz. Vajon elrendelt, vagy véletlen, hogy ide születtünk, és magyarként álmodunk? Beszél a hazaszeretetről a Szentírás? És van felelősségünk abból következően, hogy e nemzethez tartozunk? Én ma két gondolatot hoztam elétek, úgy fogok beszélni erről a témáról, hogy először Istentől való eleve meghatározottságainként figyelünk életünkre, másodszor pedig Jézus nemzetéhez való viszonyáról és hazaszeretetéről fogunk szólni. Kedves testvérek, nem véletlen az, hogy melyik család és melyik nép gyermekeként érkeztünk a világba, születtünk. Mi, bibliás keresztény emberek hisszük, hogy Isten volt, aki kijelölte életünk fontos kereteit. Másodszor olvasott igénkből világosan látjuk ezt. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Kedves testvérek, ez az ige azt jelenti először is, hogy Isten Ádámtól egy vérből teremtette az embert, ő határozta meg a különböző népek földön való lakóhelyét, és a népek idejét, élettörténetét. Tudjuk a történelemből, hogy sok-sok nép történelmi ideje lejárt, és eltűntek a történelem színpadáról. És egyáltalán nem véletlenszerű az, hogy a mi népünk itt van, hogy megmaradt Európa közepén, tulajdonképpen rokon népektől távol, megmaradt 1100 éve már. Hisszük, hogy Isten akaratából van ez így, amiért hálásak lehetünk és legyünk neki. Aztán ez az ige azt is üzeni, hogy Isten akaratából születtél annak, aki vagy, férfinak vagy nőnek, hogy most és éppen itt élsz a Kárpát-medencében magyar emberként. Mert kedves testvérek, Isten döntéseiben nincsen semmi esetlegesség. Nem véletlenül élünk itt, ahol vagyunk, és vagyunk azok, akik. A régiek sokkal jobban értették ezt. Egy magyar paraszt embernek nem voltak identitás kérdései. Évszázadokon át kérdésként sem merült fel az, hogy bármit megkérdőjelezzen az élete alap meghatározottságai kapcsán, és mindent, ami az identitásával összefüggött, azt a Szentírás alapján gondolta úgy, ahogyan, akkor is, ha járt templomba, akkor is, ha nem, akkor is, ha ismerte az általunk felolvasott ígét, akkor is, ha nem. Hitte, tudta, hogy az eleve meghatározottságainkat Istentől kaptuk. Mi magyar református keresztény emberek hisszük, hogy Isten akarta létünket, azaz senki nem született véletlenül. Az sem, aki utólag tudja, érti meg,
szüleinek egy elszólásából adott esetben, hogy ő nem tervezett gyermek volt. Hadd mondjam, ha van köztünk ilyen, de igen, de igen. Isten akarta, tervezte az életét az ilyen embernek is, és várta őt. Ezért vagy. És igen, Isten jelölte ki a kort, amiben élnünk kell. Gondoljunk erről az időről bármit, sőt, az életidőnk hosszát is meghatározta Isten, ahogyan a családunkat és tágabb életköreinket, benne a hazánkat is, ahol meg kellett születnünk. A 21. században, különösen a nyugati világban már nagyon sokan nem tartják lényeges kérdésnek azt, hogy kinek és hova születtek. Különösen a világvárosokban számos kozmopolita ember él, azaz világpolgár, akik elhagyva a Bibliát, a hitet, már nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Úgy szoktuk mondani, hogy gyökértelenné lett emberek ők. Olyanok, mint egy fa, amelyiknek kártékony állatok megrágták a gyökereit. Vagy mint a ház, amelyet úgy építettek fel a mesterek, hogy nem vetettek neki szilárd alapot. És ha jön a vihar, kidőlhet a fa, és összedőlhet a ház. Kedves testvérek, ha az identitásunk alapkérdéseiben nincsen tiszta látásunk, akkor életviharok és történelmi viharok idején az ilyen ember egész élete, háza inogni fog. Ez a kor, amiben pedig élünk. Szellemi-lelki viharokkal teljes idő, ami éppen az emberi élet identitásának alapjait kérdőjelezi meg. Mi történik azzal az emberrel, aki nem érti, nem hiszi, vagy nem akarja elfogadni Istentől való eleve meghatározottságait? Azt, hogy Isten rendjében kihez tartozik, melyek az identitásának alapjai és körei. Az ilyen emberrel az történik, hogy az önmaga mércéje lesz. Azonban így, mivel minden viszonylagossá válik számára, nehezebben fogja tudni megkülönböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól, mint egy hívő ember, akinek szilárdak az identitás kérdései. És Isten védelmétől távol félő, hogy mint a tékozló fiú, csalódásra járja az útját. De kedves testvérek, nem ez volt a kezdetektől fogva a sátán akarata az emberrel? Ha rá lehet venni az embert, hogy elszakadjon Istentől, azzal az identitásának a legmélyebb rétegét teheti tönkre. A többi majd következik belőle, és akkor majd az ember becsaphatóvá, kifoszthatóvá, tönkre tehetővé lesz. Testvérek, a sátán mindig elszigetel, mindig leválaszt. Nézzétek meg már az első történetet az Édenkertben, hogy mit csinál, mert azóta is ezt csinálja. Először elválasztja a teremtményt a teremtőjétől, hogy aztán rögtön szakadás álljon be Ádám és Éva között, az első férj és feleség között. Az ördög mindig izolál, mindig elszigetel, mindig részekre akarja bontani az Istentől való élet közösségeket és emberi közösségeket. Ha lehet a férjet a feleségétől elválasztani, testvért az édes testvértől, szülőt a gyerektől, polgárt a nemzettől. Az ördög mindig el és leválaszt. Elkülönít, szétzilálja az emberi közösségeket, amelyeket Isten szeretetből és a védelmünk érdekében is alkotott. És ha most belegondolsz, milyen sok magányos, megkeseredett ember él, akárcsak itt a hazánkban. Milyen jól dolgozik a gonosz a saját szemszögéből nézve. Talán te is ismersz ilyeneket. Milyen jól működik neki ez az embert emberről való leválasztási stratégiája. Milyen sokféle és kifinomult eszközt használ ehhez. Te, aki egyedül marad, vagy társas magányban él, az identitási köreit elvesztve, tájékozódásában megrogyasztva, kiszolgáltatott és könnyen becsapható, sok mindent könnyen el- és befogadó emberré lesz, mondom röviden, egyszerű fogyasztóvá válik. És az Isten ellenes erőknek éppen ez az egyik célja. Egy identitását vesztett, kifosztható tömeg létrehozása. A nemzetállamok elleni harc is azért zajlik, mert ma már útjában van a profit szerzésének. És ugyanez az erő azért küzd a világos identitású emberek és közösségek ellen, mint az egyház, a család, a házasság, a nemzetek ellen is, mert ezek útjában állnak a haszon szerzésének. Kedves testvérek, nekünk, magyar református keresztjén férfiaknak és nőknek világosan kell látnunk, hogy minden identitás alapja Isten létének elfogadása. Nem véletlenül ezzel bombáz az ördög mindig először. Aki már hívő emberré lett, ő viszont bizonyosan kettős állampolgár. Kettős identitású ember. Hiszi, hogy van mennyei és földi hazám, és hogy mind a kettőbe bele tartozom. És ebből következően azt is hiszi, hogy amely közösségbe Isten belehelyezett, azokért felelős is vagyok. Igen, aki már mennyei és földi állampolgár is, az értheti és érti, hogy dolgunk Isten országát építeni, és feladatunk tenni a családunkon túl kisebb-nagyobb emberi közösségeinkért is. Szabó Dezső írja valahol, minden magyar felelős minden magyarért. Igen, van felelősségünk egymásért is, és a nemzetünkért is. És olyan hálára indító, ahogy gondolkoztam rólatok a gyülekezetünkről, hogy milyen sokan közületek közülünk így gondolkoznak. Többen vállalnak felelős közéleti szerepet. Mások állami karitatív, vagy éppen egyházi szolgálatokat vállalnak. Többen vért adnak, és talán tudtukon kívül is életet mentenek. Néhány hete meghirdettünk a nagy bajban lévő kárpátaljai magyar testvéreink számára egy gyűjtést. Itt ebben a gyülekezetben több mint 3 millió forintot gyűjtöttünk össze. Dicsőség Istennek azért, hogy sokan komolyan gondolkoznak a kettős állampolgárságukból következően felelősségvállalásukról. És kedves testvérek, a Szentírás lapjairól világosan kiolvasható Jézus nemzetéhez való viszonya, haza szeretete is. Milyennek látjuk Urunkat így? És mit tanulhatunk tőle? Kedves testvérek, először is azt, hogy Jézus Krisztus személyválogatás nélkül minden embert elfogadott és szeretett, de azt a népet, amelyből emberi eredetét tekintve származott, megkülönböztetetten is. Egyszer azt mondja egy kánoáni pogány asszonynak, aki könyörög lánya meggyógyításáért hozzá, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem, azaz, Ők az elsők. De tudjuk, hogy az Úr Jézus meggyógyítja ennek a sirofőníciai pogány nőnek a lányát. Sőt, még a népét, Izraelt megszálló egy római katonatiszt, egy százados szolgáját is meggyógyítja Jézus. Aztán példának állítja a saját népe elé ezt a férfit, egy rómait, hogy ilyen nagy hitet Izraelbe se találta. Egy a zsidók által gyűlölt és lenézett samáriai asszony életét megtisztította. Abban az időben egy rabbi senki nővel nem beszélt. Egy pogány nőt tisztított meg, és gyógyította meg az életét. Jézushoz mehettek pogányok, görögök, nacionalista zsidók, nem utasított el senkit fai származási alapon. Jézus mindenkit magához fogadott, mégis sorrendben a saját népe volt számára az első helyen. És ugyanakkor ez nem jelentett hátrányt vagy elutasítást egyetlen egy másik nép fia számára sem. Miért sajátjai voltak az elsők számára? Mert oda születve megkülönböztetetten szerette őket. De jó volna, ha mi is valahogy így, minden más népet tisztelve, megbecsülve, mégis a magunk népét helyeznénk a szívünkben legelőre. Az Úr Jézus így tett, sőt, aggódott is szeretetéből fakadóan népe sorsáért. Alapigénkben azt olvastuk, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. Bár felismerted volna a békességre vezető utat, mondja Jézus. Kedves testvérek, az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor sír népe szellemi-lelki állapotán, és azon, hogy elutasítják őt, és Jézus tudja, hogy mi következik ebből rájuk. Milyen furcsa kép ez, egy ünneplő, messiáshozó tömeg, és egy síró Krisztus király. Milyen ambivalens kép ez, siratja a népét. Úgy eltűnődtem, hogy vajon előfordult-e már velünk, hogy valahogy így, sírva, aggódón, imádkoztunk-e már a mi nemzetünkért? Látva a születések számát, megrendült-e már valaha a szíved, hogy mi lesz az 1100 éves Kárpát-medencei magyarsággal? Előrejelzések szerint 2030-ra a magyar lakosság száma 9 millió fő alá eshet. Amennyiben békeévek megmaradnak, és a trendek nem változnak, a hosszú távú előrejelzések szerint 2070-re 8 millióan maradunk. Sírtál már valaha a terhesség megszakítások áldozatai miatt? Fáj népünk szellemi-lelki állapota? Viszed újra és újra Isten elé népünk fiait és leányait? Fájnak ezek nekünk? Imádkoztunk már térden állva ébredésért, és könyörögtünk hazánk jövőjéért és békéjéért. És teszünk is valamit a mi lehetőségeinken belül a közért. Krisztusnak fájt népe sorsa, mert szerette azokat, akikhez jött. Olyan döbbenetes ez a kép. Közeleg nagypéntek. Jézus tudja, hogy iszonyatos szenvedések várnak rá, de nem magát siratja, hanem a hazáját, a polgárokat, és ezt a csodálatos templomot az ő atyának, a tiszteletére emelt házat. Megrendítő, hogy előre elsiratja a szent várost, Jeruzsálemet. Bár felismerted volna a békességre vezető utat, miről beszél itt Jézus? Az evangélium elutasításának következményeiről. Jézus nem volt politikus, nem volt hadvezért, de azt pontosan tudta, hogy népe sorsa két irányt vehet. Vagy őt követve rálépnek a békesség útjára, vagy fellázadnak Róma ellen, abból háború következik majd, és veszíteni fognak, ami Krisztus után 70-ben valóban megtörtént. Jeruzsálem felismerhette volna azt az utat, ami az ő békességére való, de kemény szívvel elfordult a békesség fejedelmétől, Jézustól. Kedves testvérek, a keresztény népek előtt ez a két út áll. Vagy elfogadják Jézust, visszatérnek keresztény gyökereikhez, vagy az önfeladás, identitásvesztés, és ebből következően az önpusztítás útjára lépnek. Ez a két út van. Jézus tulajdonképpen Jeruzsálem hitetlensége felett sírt, azon, hogy nem ismerte fel meglátogatottságának idejét, sem Krisztus kereszt halála előtt, sem húsvét után. Jézus mindent megtesz népe érdekéért, és annak üdvösségéért, de mindenki felett sír, aki visszautasítja őt, mert Jézus tudja, hogy vele együtt a bűnbocsánatot és az örök életet utasítja el magától. Jeruzsálem elutasította Jézust, de te ne tedd. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy Jézus itt nem csupán belső szívbéli békességről beszél, hanem az ő személyétől elválaszthatatlan békességről, amit a bűnbocsánata és a szeretete által valósít meg. Ő nyitott ajtót Isten és ember között nagypénteki áldozatával és húsvéti feltámadásával azért, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy általa leomoljanak a békétlenségek falai, az egyvérből teremtett ember testvérek között. Ebben a kaotikus háborúktól, társadalmi feszültségektől teljes korunkban nagy szüksége van a világnak, népünknek és nemzetünknek is olyan hitvalló keresztényekre, akik minden erejükkel igyekeznek a békesség fejedelméhez, Jézushoz vezetni sokakat. Isten adja, hogy mi ilyen gyermekei legyünk az Úr Jézusnak. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy igéd által világos utakon vezetsz bennünket. Köszönjük életünket, amit szeretetedből alkottál, családunkat, akiket nekünk adtál, a kort, amiben születnünk kellett, az életidőnket, amit megszabtál és előve meghatároztál, és köszönjük hazánkat, ahová megszülethettünk. Hálát adunk neked, Istenünk, hitünkért, amivel megajándékoztál bennünket. Dicsőítünk azért, hogy kettős állampolgárok lehetünk kegyelmedből. És most kiáltunk a világ népeiért, akikért az életedet adtad, Jézus. Kiáltunk Európa hitehagyott nemzeteiért, és szeretett hazánk fiaiért is kérve, hogy adj megújulást és ébredést. Minket pedig kérünk, segíts, hogy ne szégyeljék megvallani hitünket, bizonyságot tenni az evangéliumról, Krisztusról az emberek előtt. Dicsőség neked, Urunk, Istenünk, élő és éltető ígédért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán este 7 órától kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát, délután 5 órától mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken este 6 órától felnőtt ifi órát tartunk, a 3 fiatalabb korosztály ifi órája kivételesen elmarad. Szombaton 10 órától konfirmációi óra lesz, vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus nem próbál. Előzetesen hirdetem, hogy házaspárjaink számára is csendes délelőttöt tartunk, április 25-én szombaton délelőtt 9:30 órától a templomban. Dr. Molnár Sándor, református lelkipásztor fog előadást tartani közöttünk, előadásának a címe Viseljétek el egymást szeretetben. Jelentkezni házaspárok.pkr@gmail.com e-mail címen lehet, amelyet egy bővebb hirdetmény keretében megtalálunk Facebook csoportunkban és a honlapunkon is. Házaspárjaink mellett szeretettel hívogatjuk az alkalomra a házasság előtt álló fiataljainkat is. A csendes délelőttel kapcsolatban kérdéseinkkel Hoppál Terebesi Rékához, vagy Takácsné Takaró Mónikához fordulhatunk. Jelzem a testvéreknek, hogy a nyári táboraink időpontját kitettük a hirdető felületeinkre. A hittantábor részletes tájékoztatóját megtaláljuk gyülekezetünk honlapján. Kérjük a szülőket, hogy nézzék meg azt. Honlapunk címe www.pkr.hu. Nyári heteinkről a táborvezetőktől kaphatunk részletes információt. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Szabó Magdolna 76 évet, és Izmán Ferencné 73 esztendőt élt testvéreinket. Istenünk adjon vigaszt és erőt búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Jézus Krisztus szavaival erősítünk. Ő mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És végül hirdetem, hogy a teljes Isten tiszteletet követően megállunk a kopjafa előtt, és március 15-e alkalmából elénekeljük a szózatot. Kivételesen eltekintünk a kijáratnál történő készfogástól, kérjük a testvérek szíves megértését. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, záró énekünket keressük ki, ez a 834. számú énekünk, annak mind a 3 versét énekeljük, 834. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.